Szeretettel köszöntöm testvéreimet a Zsoltárok könyve 34. részének 9. versével. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg a mi szívünket, szenteld meg előtted való elcsendesedésünket, igédre figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a Máté evangélium a 25. fejezetében, a 14-től 30-ig terjedő versekben.
Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva, miután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük, eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot bíztál ránk, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és oszd az urad örökönyében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot bíztál rám. Nézd, a másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és oszd az urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, Uram, itt van az, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és reszszolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szóltam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Gyertek, adjunk hálát, testvérek, végére. Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy elsegítettél minket a te szent hajlékodba. Fölkeltünk, fölébredtünk, és dicsérhetjük a te nevedet. Ami azt jelenti, hogy megsegítettél minket. Különösképpen hálát adunk azokért, akiket gyógyítottál, el tudtak jönni te templomodba, és azért a volt presbiterért is könyörgünk, és hálát adunk, aki most műtét közben, műtét után van, és kérünk, hogy az ő egészségét is add vissza. De nem csak a testi egészségre van szükségünk, hanem a lelkiben is. És ezért kérünk, hogy áld meg a te igét hirdetőjét, és adjál nekünk befogadó szívet, hogy tudjunk odafigyelni és megtartani a te szent igédből, ami nekünk szükséges. Kérünk, maradj velünk életünk minden napjaiban, és könyörgünk azokért is, akik nem tudnak jelen lenni, minden teremtett lélekért, és különösképpen mi anyaszentegyházunkért. Segítsd meg a hiába valóságait, tekintsd el, bocsásd meg bűnünket. Kérünk, Uram, maradj velünk életünkben. Ámen.
Megvan írva: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Így hallgassuk Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a harmadik fejezetből, a 11-től 15-ig terjedő verseket. Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az igehirdetésre készülve megnéztem egy rövid videófilmet arról, hogy hogyan készül el egy családi ház. Böngésztem az interneten is, találtam egy családot, aki büszke arra, amit elvégzett, és az egész házépítésnek a folyamatát a legelső pillanattól a legutolsóig megörökítették fényképeken, és ebből a fényképből egy 5-6 perces videót összevágtak, és aláfestő zene van hozzá. Lehetett látni, hogy élvezik a kezük munkáját, még hogyha abban sok fáradtságuk is volt. Azért kerestem ilyen videót, mert kíváncsi voltam rá, mennyi dolog változott az elmúlt évtizedekben ahhoz képest, mint amikor gyerekkoromban, tinédzserkoromban még jobban részt vettem betonozásokban, meg ehhez hasonló dolgokban a környezetemben. Érdekes volt látni például azt, hogy ennek a háznak az építésénél kiásták az alapot, és nem betont öntöttek bele, hanem egy profin meghajlított, nagyon jól megheggesztett, idom formára készített vasbeton rácsot helyeztek be, vagyis betonvas, hogy mondjuk, tehát betonacél, igen, betonacél rácsot helyeztek be, és aztán ezt öntötték be betonnal. Hát itt a szakemberek megmosolyognak engem, de sapientisat, az értelmes érti, hogy mit akarok mondani. Tehát feltöltötték ezt a betonacél rácsot betonnal. Aztán feltöltötték az alap által határolt területet sóderrel, majd ebbe fektették le a víz és egyéb csőhálózatot, és ezt követően mindezt beöntötték betonnal. Tulajdonképpen ezzel lett meg az egész ház megalapozása. Innentől kezdve már valóban az építés látványos része következett, amikor napról napra, aki elment a ház előtt, azt látta, hogy hú, mennyit haladtak. De nagyon sok idő volt, amíg nem volt egyáltalán látványos a munka. Viszont mégis ez a földben végzett munka alapozta meg az egész épületet. Aki itt csal, aki itt spórol, az egész épület biztonságát, jövőjét kockáztatja, rövidíti. És hát mindnyájunknak, vagy legtöbbünknek ezek alapján eszünkbe jut az Úr Jézusnak a tanítása, a bölcs és az ostoba házépítőről, hogy van, aki homokra építette a házát, van, aki pedig kősziklára. Máté evangélium a 7. részében található, ha valaki otthon meg szeretné nézni, el szeretné olvasni. A mai ígében Pál apostol szintén építkezésről beszél, elmondja, hogy a korintusi gyülekezetnek az alapjait ő rakta le, de mások építenek rá. És ennek kapcsán beszél arról, hogy nem mindegy, ki mit épít az alapra. Az építkezésnél sok mindenre kell odafigyelni, de a legfontosabb talán mindközül a tervrajz. A tervrajz az a dokumentum, ami a megrendelő elképzelése alapján készül el. A tervező segít annak, aki a megrendelő, ad neki jó ötleteket. Egyszer mi is nagy tiszteletű asszonnyal egy másik szolgálati helyen egy parókiát újítottunk fel, és elterveztük, heteken át gondolkodtunk, hogy hogy kellene berendezni fürdőszobát és így tovább, és akkor leültünk egy tervezővel, gondoltuk, hogy mennyire ügyesen megterveztük, milyen jól kitaláltuk, Bódva Szilason volt ez, és a tervező pedig csak ránézett, és azt mondta, hogy mi lenne, ha ezt ide tennénk, ezt oda tennénk. Teljesen elcsodálkoztunk rajta, hogy mennyire jó a szakember, hogy milyen jó ötletei vannak. Nem jutott az eszünkbe. Azt gondoltuk, hogy mi megtaláltuk a tutit, a legjobbat. És akkor kiderül, hogy dehogy is ennél van jobb. A szakember jobban ért hozzá. Szóval a tervező segíti a megrendelőt, a családot, ötleteket ad. És amikor olyan elvárások jelennek meg, amelyek nem kivitelezhetőek, akkor ő egy kicsit visszahúzza a földre őket, és mondják, hogy hát ez szép terv, jó álom, de nem kivitelezhető. Segít megoldást találni, kompromisszumot keresni. Végül ilyen módon kompromisszumok mentén, de alapvetően a megrendelő vágyát viszi papírra szakszerűen egy tervező, egy építész. A munka során végig ehhez kell ragaszkodni, ezt kell követni. De aztán következik a kivitelezés. Kiderül, kivitelezők által jönnek a szavak, mondatok, hát azért lehetne itt-ott kicsit spórolni, itt-ott egy kicsit változtatni, mert hát a tervezőnek lehetnek nagy álmai, de hát azért megvalósítani nem annyira egyszerű ezeket mégsem, és így tovább. Egy házon sokan dolgoznak, sokféle szakember. Dolgozik kőműves, ács, villanyszerelő, burkoló, gépész, és így tovább. Mindenkinek megvannak a javaslatai. Ráadásul ezeknek egymáshoz is kell igazodnia a munka során, és mindenkinek ragaszkodnia kell a tervrajzhoz. De mindig van valami javaslat, néha valami gigszer, és változnak menet közben a dolgok. Van, hogy azt mondja valaki, tulajdonképpen három rétegű üveg van betervezve ablaknak, de a két rétegű is elég. Annyira sokat nem jelent, mint amennyivel drágább. Aztán nem kell oda olyan vastag hőszigetelő arra a falra, jók ezek a modern mai téglák, elég vékonyabb is. Elég egy olcsóbb gázkazán, nem érdemes olyan drágát, mint amit beterveztek, és így tovább. És akkor ilyenkor a megrendelő gondolkodik, hogy most mi legyen. Mégis van egy pont, ami mindig egy megrendelőnek a szívébe úgy megy bele, mintha kést szúrtak volna, amikor azt mondja a vállalkozó, aki dolgozik az épületen, hogy jó az úgy. Amikor ezt mondja valaki, észreveszi a megrendelő, hogy valami nem úgy van, ahogyan szerettem volna, vagy ahogy a tervrajzon van, és akkor azt mondja, jó az úgy. Ez egy rettenetesen fájó mondat. Hallottuk az istentisztelet elején a talentumok példázatát. Tulajdonképpen, mintha ugyanezt mondta volna az az egy talentumos szolga. Jó az úgy. Tudom én, hogy milyen az én gazdám. Kemény ember. Nem szereti, hogyha rendetlenség van. Nem szereti, hogyha pocsékban mennek a dolgai. Én meg nem is tartom magam annyira ügyesnek. Ki tudja, hogy hogy is, meg mint lennének a dolgok, az a biztos, ha beásom a földbe. Megjön, odaadom neki. Jó az úgy. Fájdalmas ezt hallani. Jó az úgy. Nekünk kimondani könnyű, de valaki másnak ezt hallani, az mindig valami rosszat jelent. Nekem például mindig furcsa volt, amikor iskola padban ülve osztálytársak, csoporttársak, tankörtársak azt mondták, jó az úgy. Egyszer, mikor egy másoddiplomát készültem, ott is volt egy csomó csoporttárs, ki azt mondta, hogy nem, minek kell ennyi mindent megtanulni. Én meg azt mondtam, én azért jöttem, mert tudni szeretnék. Engem érdekel. Én nem letudni akarom, hogy jó az úgy. Vagy a konfirmandusokkal, amikor dolgozatot íratok, nem tudom, hogy majd Dóra hogy fogja ezt csinálni, most ő a szakember ebben, de amikor én íratok velük dolgozatot, és amikor a gyerekek megkérdezik, hogy tiszteletes úr, hány pont kell a ketteshez, akkor nagyon mérges vagyok. Akkor nagyon mérges vagyok. És meg vissza szoktam kérdezni a gyerekektől, hogy és mondjátok csak, ha majd kórházba kerültök, kivel szeretnétek műtetni magatokat? Azzal az orvossal, aki úgy végezte el az egyetemet, hogy jó az úgy, egy gyenge kettes legyen meg, ha öt-ötszörre is végzem el, mindegy, az csak görbüljön valahogy. Vagy kivel szeretnél építetni házat? Azzal, aki úgy végezte el az egyetemet, hogy jó az úr, csak görbüljön, mit bánom, én csak menjek át valahogy. Vagy azzal, aki azt mondta, hogy én a szakmám egyik legjobbja akarok lenni. Ugye már nem mindegy, amikor a másik oldalon vagyunk, hogy jó az úgy. Amikor rólunk van szó, akkor már az nem jó úgy. Nem jó úgy. Jó az úgy. És Istennek? Istent is le tudjuk így? Jó az úgy. Azt mondja a Pál a korintusiaknak, hogy a gyülekezet alapját ő fektette le, és azt mondja, e felől kezeskedem, ez biztos, hogy az jó. Mert az alap, ezt mondja Jézus Krisztus. Nincs más. Másról ő nem beszélt. Csak Krisztusról. Az alapok jók. Nem miattam jók, nem én vagyok olyan zseni, aki olyan fantasztikus alapot tudott készíteni, hanem az Isten, aki Jézus Krisztust adta, értünk. És pont ez a lényeg. Pont ez a lényeg, testvérek, hogy Isten nem ezt mondta az idők teljességében, hogy jó az úgy, hanem a legdrágábbat, a legszentebbet, a legtökéletesebbet, az ő fiát, Jézus Krisztust adta értünk, akinél nincs nagyobb, nincs jobban szeretett. Nem letudott minket valahogy, nem azt mondta, hogy valahogy intézzük már el ezeknek a szerencsétleneknek a megváltását, hanem a legdrágábbat adta értünk. És éppen erről beszél Pál a korintusiaknak, hogy erre az alapra nem mindegy, hogy mit építesz. Erre az alapra, ha neked Jézus Krisztus az életednek az alapja, akkor nem építhetsz rá akármit. Nem lehet azt mondani, jó az úgy. Lehet Istennek így szolgálni? Egy lelkész kolléga volt itt nálunk, szolgált itt ezen, erről a szószékről, és a vasárnap reggel, ott aludtak nálunk a családjával, vasárnap reggel elég korán felkelt, mászkált ott a házban, leült, imádkozott, megint felállt, és akkor kérdeztem tőle, hogy nem tudsz aludni, vagy mi a helyzet, és akkor mondja, hogy hát azt mondja, én mindig így vagyok. Ige hirdetés előtt. 2 évvel végzett alattam. Nem olyan valakiről van szó, aki kezdő, akinek halára kell izgulni magát egy ige hirdetés előtt, mert tapasztalt, van sok év mögötte. De úgy megy fel mindig a szószékre, hogy azt mondja, hogy én az élő Isten előtt kell, hogy megálljak. Mikor teológus voltam, legációban voltam, életem első legációjában, a templomban borzasztóan hideg volt, de rajtam úgy folyt a víz, hogy hihetetlen. És akkor a lelkipásztor megkérdezte tőlem, hogy izgultál? Hát mondtam, igen. Azt mondta nekem, na az a jó. Mert amikor már úgy mész fel a szószékre, hogy fog az nekem menni, na az az, amit úgy is fordíthatunk, hogy jó az úgy. Tudom én. Jó az úgy. Majd én elmondok valami okosat, és akkor el lesz intézve. Nem jó az úgy. Lehet így, ezzel a mentalitással adakozni? Bedobok valamit a persejbe, jó az úgy. Nem kell már otthonra valami, elkoszolódott, kiszolgált, ócska, de az egyházban még jó lesz, jó az úgy. Lehet így szeretni? Mindig rendesen hazaadom a pénzt. Nem szoktam berúgni, nem járok kocsmába. Mi kellene még? Jó az úgy, nem? Lehet így lelkésznek, presbiternek lenni? Megtettem, amit kellett. Letudtam, ami elő van írva. Szóljanak, ha kell még valami, amúgy meg. Jó van az úgy. Kemény dolog, nehéz üzenet, ezt tudom. De vegyük komolyan. Ha Jézus Krisztus az életünk alapja, akkor nem mondhatjuk, hogy jó az úgy, hogy eléggé keresztjének vagyunk, hogy hasonlítjuk magunkat másokhoz. Hát én egy kicsit jobb vagyok, mint sok más. Jó az úgy. Viszont van másik oldala is ennek. Sokszor a látszat csal. Van, hogy gyönyörű épületeket látunk, és végül az Úr mégsem örül neki. Van, amikor egy közösség csak kívülről építkezik. Van szép imaterem, gyönyörű templom, állandó az újulás, fantasztikus modernizáció, komoly és profi csapat, idősek mellé, gyerekek mellé, gyönyörű szociális oktatási intézmények, mindenki a csodájára jár, csak valahol Isten ebből kezd kiszorulni. Vannak ilyenek. Szép épület jön létre a biztos alapon, nagyon szép, még nagyon stabilis, csak nem olyan, amilyet a tervező akart. Nem olyan, amit az Úr akart. Rengeteg adakozással, szolgálattal, áldozattal lehet impozánsa gyönyörűt építeni, de ha nem olyan, amit az Isten akar, akkor nem lesz jó. Akkor az is csak pozdorja, faháncs, deszka, széna, és az ítélet egy pillanat alatt megemészti. És Isten azt mondja, értékelem azt, amit tettél, sokat dolgoztál, de sajnos nem azt tetted, amit én akartam, amit elvártam, amire elküldtelek. Ilyen esetekben is az alap megmarad. Krisztusért a hívő ember megmarad, de amit egy életen át épített, amit szolgált, amit tett, bármilyen nagy odaadással is tette, semmivé lesz. A földi élet után nem lehet újra kezdeni. Az ilyen ember úgy fog járni, mint a tékozló fiú. Ez a tékozló fiú hazament, az atya megbocsátott neki, fiává fogadta, gyűrűt húzott az ujjára, sarut a lábára, ráadták a legszebb ruhát, örvendeztek, nagy vacsorát csináltak, ugyanúgy odaült az ünneplő asztalhoz, nem engedte az atya, hogy szolga legyen, azt mondta, fiam leszel, de azért ő mégiscsak szégyenkezve ment haza. Koszosan, retkesen, leamortizálva magát, mindent elveszítve. Ha értünk Isten a legjobbat, a legdrágábbat, a legnagyobbat, Krisztust adta, akkor mi miért érnénk be azzal, hogy jól van az úgy? Vagy miért csak a magunk vágyait valósítanánk meg az életünkben? Miért ne tenném annak az akaratát, aki mindent feláldozott értem? Korintusban óriási lelki ajándékokkal rendelkező gyülekezeti tagok voltak. Olyanok, akik biztosan kiválóan értették és ismerték a Bibliát, kiválóan szóltak nyelveken, prófétáltak, még gyülekezet vezetőket is lepipáltak. Még Pálról is azt mondják, ki ez a Pál? Nem egy nagy ember. Elkezdik lenézni, furcsán beszélni róla. És Pál azt mondja, hogy bármilyen nagyok vagytok, ez, amit ti most építetek, kívülről nézve gyönyörű, impozáns, de ez csak széna, szalma, pozdorja, fa, el fog lobbanni az ítéletkor. Mert ha nincsen bennetek szeretet, ha versengők vagytok, ha részrehajlók, ha pártoskodók, ha lenéztek másokat, ebben Isten nem gyönyörködik. Egészen döbbenetes a kontraszt. Korintusi gyülekezetnek az életét, ha nézzük, akkor elámulunk rajta, hogy mekkora hittel rendelkeztek, és közben pedig mégis mennyire picik voltak az Isten előtt. Ezért jó, ha odafigyelünk, hogyan élünk, hogyan építkezünk az életünkben, a személyes életünkben, a családunkban, a gyülekezetben, hogy ne tékozló fiúhoz hasonló szegénységben, pőreségben érjünk haza majd a mi Úrunkhoz. Mert az alap akkor is megmarad, és megtart Krisztus. De mindnyájan szeretnénk kincsekkel, Istennek örömet szerezve hazatérni. Segítsen meg bennünket ebben az Úr. Amen. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, mert Jézus Krisztust adtad értünk. Köszönjük, hogy ő lehet az életünk alapja. Rendíthetetlen, biztos alap. Aki ő rá épít, egészen biztos lehet benne, hogy megmenekül. Köszönjük neked, Urunk, hogy így ismerhetünk téged, mint aki nem csak egy alapot adtál nekünk, hanem tervrajzot is. Sokszor keressük az életünk értelmét, mi végre vagyunk a földön, mi az életünknek a célja, mi legyen a hivatásunkkal, mi legyen a családunkkal, hogyan töltsük be feladatunkat a gyülekezetben. Segíts, Urunk, hogy mindezekre a választ nálad keressük. Adj nekünk, Urunk, alázatot, megérteni azt, hogy az a legfontosabb, és az a legbiztosabb, ha a te tervrajzodhoz, a te akaratodhoz simulunk hozzá. Így építhetünk csak, és kizárólag csodálatos épületet, így gyűjthetünk aranyat, gyémántot. Így könyörgünk, Urunk, azért is, hogy áld meg azt a családot, amelyik most a kereszteltetés alkalmával eljött ide a te házadba. Segíts, hogy te lehess az ő életüknek az alapja, a család életének az alapja. És imádkozunk a másik családért, aki pedig nem tudott eljönni, mert a kisgyermek kórházba került. Adj, Urunk, ennek a kicsiny életnek minél hamarabbi gyógyulást, és add, hogy itt lehessen majd mi hamarabb a templomban. Hadd adhassunk hálát az gyógyulásáért, és hadd részesülhessen majd így a keresztségben. Köszönjük, Urunk, a jó dolgokat. Jól esik, és örvendezünk, hogy tele van a templom. Nagyon jó, hogy ennyien vagyunk együtt, hogy örvendezhetünk a másiknak, olyanoknak is, akiket talán régebben nem láttunk, és közben vannak olyanok is előttünk, akik most hiányoznak. Urunk, kérünk, akik betegség, vagy valamilyen baj, nyomorúság miatt hiányoznak, te adj nekik az életükben megoldást. Vannak többen, akik nagy terheket hordoznak, akiknek a vállára hirtelen nagyon sok próbát engedtél. Urunk, állj melléjük, és erősítsd őket. Különösen könyörgünk az élet egyik legnagyobb fájdalmában, a gyászban lévőkért, vigasztald őket, töröld le könnyeiket, segíts nekik megtalálni azt a tökéletes békességet, amit csak te tudsz megadni, senki más ezen a világon. Így imádkozunk, Urunk, hogy áld meg az életünket, és segíts abban, hogy a jó alapra jót építhessünk. Mint ahogy a jó alapokra jól épülhetett meg 20 évvel ezelőtt ez a szép templom, hadd lehessen, Urunk, a lelki egyházunk, a szemmel nem látható gyülekezet, de előtted nagyon is látványos gyülekezet, ugyanilyen szép, impozáns, ilyen feladatát jól betöltő, mint a deszkatemplom. Kérünk, hallgass meg, Urunk, és könyörülj rajtunk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.